prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a ma megjelent OTP gyors jelentését elemezzük Lefuang Tanhai-jal, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletágának vezetőjével. A második részben arról beszélgetünk Zsoldos Ákossal, a portfólió elemzőjével, hogy az Egyesült Államok gazdaságának helyzete miként hat az amerikai részvényekre. A telefonvonalba tehát első vendégünk Lefuang Hai Tan. Szervusz, Tatyi, üdvözöllek.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Ha a várakozásoknál egy kicsit jobb eredményt produkált az OTP, akkor mivel magyarázod, hogy mégis esik az árfolyam?
Hát azt gondolom, hogy az OTP, mint te is elmondtad, jobbat jelentett a várnál. Ennek egyébként nagyjából egy oka van. Az, hogy itt van egy kamat stop miatti költség, és arra többet guide-olt még az előző negyedében a bank, és ehhez képest mégis kevesebb lett, és nagyjából innen származik egyébként a vártnál jobb eredmény. Az, hogy miért esik, én ezt ahhoz köthetném leginkább, hogy itt az elmúlt napokban, vagy hát pontosabban tegnap kedvezőtlen hírek kerültek elő Amerikából, méghozzá van egy bank, az úgynevezett SVB, Silicon Valley Bank, aminél problémák merültek föl, betétkivonások, és ilyen tőkemelési hírek is voltak, és ennek nem örült ott Amerikában a bankpiac, meg úgy általánoságban a részvénypiac sem, és hát vannak olyan félelmek itt a befektetők részéről, hogy ez akár elterjedhet, ugye meg hát tovább gyűrűzhet bankpánik és egyéb dolgok. Nem biztos, hogy van alapja ennek a félelemnek, de kétségtelen, hogy a piac, hogy most ez izgatja.
Jó, hát volt erre már példa Magyarországon is, ugye, hát az idősebbek emlékeznek, a Postabank okozta bankpánikra, ugye ez a 90-es évek végén volt, és ott be is kellett zárni a Postabankot, de hát ez egy zárójeles megjegyzés volt. Térjünk vissza az OTP-re. Úgy látom, hogy azért a konszolidált adózás utáni eredménye jóval elmaradt a 21-estől, ugye hát ha jól látom, akkor 24%-kal kisebb volt. Ez minek köszönhető, a különadóknak, vagy egyéb dolgoknak is?
Is. Erre csak azt tudom mondani, hogy is, ugyanis itt az eredményből, itt az egyszeri tételektől megtisztított eredménynél ez egyébként közel 600 milliárd lett volna itt 2022-ben, és ebből viszont le kellett vonni 250 milliárdot nagyságrendileg, és így jutunk a 22-es eredményhez. Ebben benne van természetesen az egyébként is meglévő különadó, emellett volt ugye egy extra profit adó, ami közel 70 milliárdos tétel volt, és akkor még ezen felül kamatstop, ami összességében 36 milliárd. Tehát ugye azt gondolom, hogy ebből a 250 milliárdból mondjuk a nagyságrendileg a fele az, ami mindenféle magyarországi lépéseknek köszönhető, és a maradék, ami levonódott, úgymond, az pedig kapcsolódik orosz-ukrán leírásokhoz, ilyen-olyan egyéb tételekhez. De hogy láthatóan ez nagyon sok volt itt 22-ben az egyszeri tétel. Reméljük, hogy 23-ban már nem lesz olyan sok. Egyébként a bank most bejelentette, hogy a negatív egyszeri, várható egyszeri tételek mellett lesz egy pozitív is, az pedig a szlovén bank akvizícióhoz kapcsolható, ugyanis voltak mindenféle számviteli dolgok, és emiatt ebből lesz egyébként egy pozitív, közel 90 milliárdnyi egyszeri pozitív tétel is.
Jó, hát ugye Bencsik László vezérigazgató helyettes már kommentálta az eredményeket, és azt mondta, én úgy vettem észre, hogy egy érdekes, inkább epés megjegyzést tett, azt mondta, hogy extra profitot nem látunk, extra vesztességet viszont igen. Nem zárunk ki, hogy más bankoknál vagy más szektorokban van extra profit, de nem az OTP-nél. Ugye arra utalt, hogy az extra profitot vonja el az állam. Vagy nem így kell értékelni ezeket a mondatokat?
Igen, hát alapvetően ugye az extra profit adót azt az árbevételre vetette ki a kormány, és az árbevétel az egyébként Magyarországon éppenséggel csökkenő trendben van, főleg itt a kamatbevételre kell gondolni, mert hogy ugye az extra profit adónak az volt igazából valamennyire az indoklása, hogy ugye a kamatokon sokat keresnek a bankok, de láthatóan az OTP-nek a magyarországi operációjára ez már nem feltétlenül igaz, tehát általában az szokott lenni, hogyha tartósan hirtelen megugrik a kamat környezet, akkor egy idő után ugye a betétek átárazódnak, az eszközök viszont lassabban, sőt ugye az OTP-nél ott van a kamatstop, ott van a relatíven nagyobb fix lejáratú és fix kamatozású hitelek aránya, és ennek eredőjeképpen igazából a kamatmarzs, aminek tágulnia kéne elviekben, az inkább sugorodott. Is.
Vajon, bocsánat, tehát igen, közbevágtam. Azt akarom kérdezni, hogy vajon az Európai Unióban van hasonló különadó, mint Magyarországon, vagy van, ahol nincs?
Van, ahol nincs, Csehországban van, illetve a horvátoknál most volt egy egyszeri befizetés, vállalati adó formájában, tehát az adókulcsot megemelték, azt hiszem, és akkor onnan volt még egy valamennyi befizetés. Úgyhogy van rá példa, de mondjuk ekkora mértékben talán tényleg csak nálunk van jelen.
Felvetődik az, hogy képesek-e a bankok, így az OTP is áthárítani ezeket a különadókat, vagy ezt is törvény tiltja?
Hát az, hogy át lehet-e hárítani, biztos, hogyha azt látná a versenyhivatal, vagy a szabályozó, hogy van egy ilyen áthárítási hullám, az biztos, hogy azt gondolnám, hogy nem hajná szó nélkül. Ez egy kérdés, remélhetőleg önmagával az extra profit adó nem fog nagyon sokáig megmaradni, és akkor nem kell áthárítani.
23-ban megmarad, de 24-ben fogják kivezetni, legalábbis ma ez a terv, ha jól tudom.
Ma ez a terv, itt az elmúlt napokban voltak mindenféle politikai nyilatkozatok, amitől szerintem nem feltétlenül tisztult a kép, mert hogy ugye meg lett említve külön a bankszektor, hogy ennek az adóterhe, ennek a szektornak valószínűleg csökkenni fog, de ugye 24-ben mindenki, vagy hát így a legtöbb, vagy a piac lehet, hogy arra számított, hogy már tényleg eltörlik. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, de kétségtelen, hogy itt azért még van bizonytalanság. Az biztos, hogy csökkenni fog a teher, de az, hogy mennyivel, vagy hogy teljesen eltörlik, ott még szerintem nem tisztázott a dolog.
Minden évben, vagy minden negyed évben beszélünk az ukrán és az orosz operációról. Vajon ez a két operáció mennyivel terhelte meg az OTP eredményét 2022 egészéről beszéljünk, ne csak az utolsó negyed évről, hiszen hát azért a háború gyakorlatilag már ugye egy éve folyik, hát a tavalyi évnek ugye a döntő részében már ez történt, tehát mi a helyzet ezzel a két operációval, az ukránnal, illetve az orosszal?
Ugye Ukrajna veszteséges lett, hogy az Ukrán Leánybank itt 2022-ben nem akkora volt, és ezt Bencsik László is elmondta ugye a sajtótájékoztatón, hogy ahhoz képest egyébként amilyen durva helyzet volt, vagy így a háborús helyzet tekintettel egyébként tényleg nem volt akkora veszteség, ha jól emlékszem, ilyen 15 milliárd forintnyi veszteség, tehát azt gondolom, hogy ez bankcsoport szinten abszolút kezelhető.
De eladni az orosz bankot továbbra sem tudja az OTP, ha egyáltalán el akarja adni.
Így van, tehát hogy ugye jogszabály van erre, vagy hát nem tudom, hogy jogszabály, vagy ezt hogy is nevezzük, de nem, most jelenleg nem adhatja el az OTP.
De ha tudná, eladná? Tehát úgy gondolod, hogy szívesen megszabadulna ettől az operációtól, vagy azért reménykedik abban, hogy egyszer vége lesz a háborúnak, és akkor föl lehet ismét támasztani?
Szerintem ez árfüggő. Abszolút árfüggő. Azt gondolom, hogy nullán még nem adná el. Kétségtelen, hogy vannak, tehát nyilván van egy politikai nyomás, vagy ESG nyomás, vagy akkor orosz kitettség, és akkor ezt esetleg le kéne csökkenteni, de első körben azt gondolom, hogy az ár az jobban számít. És aztán persze majd az kiderül, hogy a bank hogy gondolja. Alapvetően most, hogyha ott hagyná az orosz operációt úgy, ahogy van, az nem annyira viselné meg szerintem a banknak a sem a működését, sem a tőke megfelelését, tehát azt gondolom, hogy alapvetően nem lenne nagy gond ebből, de mondom, ők azért azt gondolom, hogy elsősorban az ára figyelnek.
Ugye a 2022-es évben fejeződött, publikálta már az OTP, hogy mekkora osztalékot fog fizetni, vagy ez még nem nyilvános?
Igen, írták, vagy hát pontosabban publikáltak a jelentésben, hogy 300 forint per részvény lenne a kifizetendő osztalék, vagy amit itt a közgyűlésen szeretnének megszavaztatni. Ez egyébként az átlagosnál több, tehát hogy azért inkább ez a 100-200 forint, 250 forint volt a megszokott az OTP-től, úgyhogy én azt gondolom, hogy pozitív. Mondjuk azért ezt hozzá kell tenni, hogy itt a mostani kamat környezetben, akár a versenytársakat is figyelembe véve, ez nem egy kiemelkedő osztalékhozam, amivel itt kecsegtek, hogy ez ilyen.
Hát igen, ez három százalék.
De az ott
eddig... Szóval ez a 3% azért Európában nem olyan rossz?
Nem kiemelkedő, nem is rossz, meg nyilván lehet örülni az osztaléknak, de hogy egyébként meg az OTP-t eddig se arra vették feltétlenül, hogy akkor óriás osztalék kifizetés lesz, hanem az akvizíciókra, a növekedésre, ami most persze talán kevésbé van, az organikus növekedés, az kevésbé van jelen a bank életében, de mondjuk így inkább az akvizíciós stratégia miatt vették az OTP-t.
Nézzük meg, hogy milyen célokat tűzött a menedzsment maga elé 2023-ra. Van-e olyasmi, ami különösen említendő a 2023-as célok között?
Én azt gondolom, hogy igen, egyrészt úgy általánosságban látszott, hogy a menedzsment egyrészt optimista, de tudja, hogy mik a kockázatok, tehát ezek között ugye lehet említeni a háborút, illetve itt a magyar gazdasági, monetáris és egyéb fejleményeket, mint kockázat, ezzel tisztában van a menedzsment. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy relatíve optimista volt, mert hogy Ukrajnában és Oroszországban ugye már nem várnak érdemi romlást innentől kezdve, tehát hogy emiatt 23-ban elvileg jelentősen javulnia kell a két lányvállalat profit kontribúciójának. Ugye itt a megvásárolt bankok Üzbegisztánban és Szlovéniában szintén hozzá fognak járulni az eredményességhez, és emiatt ugye az OTP azt állítja, vagy azt várja a menedzsment, hogy itt az egyszeri tételektől megtisztított eredmény, vagy eredmény megtérülés, tehát saját tőkeellenes megtérülés, ez nagyon hasonlóan fog alakulni 2022-höz, amit már beszéltünk, hogy egyébként ugye az elég erős lett, az két számjegyű, tehát közel 20%-os megtérülést jelentene, és az egyszeri tételekben meg remélhetőleg ugye kevesebb lesz, vagy hát a pozitívak kioltják a negatívabbakat. Tehát azért azt gondolom, hogy ma egy bank életében 20%-os megtérülést, hogyha sikerül az OTP-nek tényleg ezt elérnie, az azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív lehetőség, hogy nagyon pozitív fejlemény lenne.
Újabb akvizíciók kinéznek, vagy erről nem beszél most senki? Ugye hát ezt tudjuk, hogy itt a Szlovén Bank, meg Kirgiz, vagy melyik ez a másik?
Üzbég
Bank, igen, hát ez a kettő integrálása az folyamatban van, ugye ennek a két banknak az eredménye a 2022-ben még nem volt benne, ez 23-ba került, ha jól tudom,
így van,
ugye?
23-ban, és Szlovéniában ezzel első lesz az OTP, tehát hogy egész nagy szereplő lesz. Uh-huh. Ezen kívül én most így hirtelen nem látok nagyon akvizíciós lehetőséget, de persze azt gondolom, hogy az OTP mindig is arra volt híres, hogy így figyeli, hogy mik a folyamatok, aztán ha van valami eladó, és jól tűnik, akkor...
Még az is lehet, hogy Magyarországon talál majd egy bankot, vagy az kizárt?
Hát ott a versenypiaci, vagy a versenyfelügyeleti korlátok azok azért biztos beleszólnak, úgyhogy én emiatt talán kevésbé látom azt, hogy Magyarországon, de mondjuk Magyarországon kívül talán nagyobb valószínűséggel keresnek célpontokat.
Nézzük meg akkor az árazást. Ugye valamikor az OTP részvényi az egyik legmagasabb úgynevezett paper BV szorzon forgott Európában, vagy az európai bankszektorban. Ma az OTP árazását hol kell, hogyan kell elhelyezni? Hát leginkább Európában, illetve a régióban, meg gondolom nem érdemes összehasonlítani ázsiai vagy amerikai bankokkal.
Nem, igazad van, azokkal talán nem érdemes. Általánosságban az európai bankszektor azt gondolom, hogy, hogy nem drága, de ezen belül az OTP ugye egyrészt lemaradó volt éveleje óta. Tehát ez látszik, hogy mondjuk a bankszektor, európai bankszektor mondjuk 15-20%-ot ment, ehhez képest az OTP azt gondolom, hogy euróban semmit nem ment, ez közel nulla. A teljesítménye, úgyhogy van egy alulteljesítés, és emellett meg persze most is magasabb könyv szerinti értéken forog, de nagyobb potenciális megtérülés is kapcsolódik hozzá, tehát hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy most az OTP így a régión belül is talán jobban kilóg, mint mondjuk fél éve.
Tehát lefelé, ugye?
Így van, így van.
Ennek ellenére úgy látom, hogy azért a befektetők valahogy nem rohannak, hogy OTP részvényt vegyenek. Ha jól emlékszem, korábban, amikor beszélgettünk, akkor ugye a Concord célára is valahol 14-14.500 körül volt. Később talán 12.000-ről beszéltél. Gondolom, hogy a mostani eredmény után is majd lesz új célár valamikor. Mit gondolsz most, hogyha célárat kéne mondani, akkor hol tart az OTP, vagy hogy áll az OTP?
Olyan sokat nem kell változtatnom szerintem. Szerencsére, úgyhogy persze sok faktor változik, mert az eredmény előrejelzése mennyire konzervatívabb volt, mint amit az OTP ma indikált mondjuk 2023-ra, de közben ugye a kamatok meg az elvárt hozam az meg talán kicsit feljebb csúszott, főleg itt az európai, tehát ami eurozónás, ott mindenképpen ott a kamatpálya is magasabb, emiatt az elvárt hozam is, és a kettőnek az eredője az azt gondolom, hogy nagyjából a mostani céláramon dobja ki, ami egyébként inkább 14.300, de persze ezt majd úgyis újra kell modelleznem itt a mai jelentés fényében.
Ez körülbelül mikorra készülhet el?
Hát amikor megcsinálom.
Jó, de gyakorlatilag olyan két héten belül, szóval mire kell mondjuk számítani?
Igen.
Van még egy kérdés, amire talán még van egy percünk, hogy ezek a magasabb kamatok, amik ugye most kialakultak, ezek nagyon visszafogják a hitelkeresletet? Tehát mind a magánszektorban, mind a beruházási szektorban ezek azért jelentősen visszafogják, vagy pedig hát ez változhat, hát hiszen azért lejjebb is mehetnek azok a kamatok, bár, és itt három gondolatjelet teszek.
Ami látszik most, igen, tehát hogy abszolút a hitelkeresletnél látszik az, hogy itt a jelzálog folyósítás az nem volt valami erős, tehát negyedév is egy 25%-kal volt egyébként kevesebb, évfelé pedig 35%-kal, tehát itt látszik azért lassulás, illetve a vállalati szektorban ez még a negyedévben erős volt, de itt voltak mindenféle államilag támogatott hitelprogramok, ezek ugye most majd ki fognak futni, vagy hát újabbak jönnek, de abban már nem biztos, hogy a kereskedelmi banki szektor is részt vesz, tehát emiatt itt az elmondható, hogy itt ezeken a kamatszinteken azért nem annyira vonzó hitelt fölvenni. De ugye
hát igen, azt mondják a vállalatok, hogy vállalatvezetők nekem mindig, hogy két számjegyük a kamattal nem veszünk föl hitelt.
Így van, hát az inflációnak a lefutása tud ezen segíteni. Ugye nálunk is a makroelemző kolléga azt várja, hogy itt az inflációban évvégén azért jelentősen nagy csökkenésre kell már számítani, és ezt megköveteti a kamat is, a mostani kamatok is követhetik ezt a lefelé kört. Persze mindig oda kell tenni, hogy hát az EU-s pénzek azok sokat számítanak itt a itt a kamatpályába, illetve az energiaárak, de hogy alapvetően mi azt várjuk, hogy ez lefelé fog jönni, és akkor, hogyha ez lesz, akkor a hitelkereslet is valószínűleg erősebb lesz.
Köszönöm a beszélgetést Lefuang Haitánnak, a Concord Értékpapír elemzési üzletág vezetőjének. További kellemes napot kívánok.
Köszi szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében az Egyesült Államok gazdaságának helyzetéről, illetve annak a részvényekre gyakorolt hatásáról beszélgetek Zsoldos Ákossal, a portfólió elemzőjével, aki itt is van a telefonvonalban. Szervusz Ákos, köszöntelek.
Szervusz, jó napot kívánok.
Mit jelez a néhány perccel ezelőtt megjelent munkaerőpiaci adat lévén, hogy tőzsdenyitással egy időben beszélgettünk most, tehát nem élő az adás?
Ugye számokról röviden csak annyit, hogy 311 ezer fővel bővült az amerikai foglalkoztatottság, mezőgazdasági kívüli foglalkozottság. Ez meghaladta jócskán az elemzői várakozásokat, ugye azt várták az elemzők, hogy ilyen 200 ezer körül lesz ez a bővülés, és 2022 utolsó napjában is ilyen 200 ezer, 250 ezer körüli havi bővüléseket látunk. Javárban volt egy nagyon kiugró adat, az 517 ezerre számolt, és a most közölt közleményben azt írták, hogy ezt 504 ezerre vágták le, de ez nem érdemi módosítás.
Tehát lényegében nem változott ugye az előzetes.
Így van, összességében pedig azt lehet mondani, hogy a munkaerőpiac sokkal erősebb, mint ahogy azt vártuk, sokkal jobban nő a foglalkoztatottság. Úgy látszik, hogy a Fed kamatemelései még nem kezdték el visszafogni a keresletet, nem kezdték el visszafogni a gazdaságot, és továbbra is ez ebből a szempontból, hogy nyilván, hogyha nő a foglalkoztatottság, az mindig egy örömteli helyzet, hiszen egyre több embernek van munkája. A mostani magas inflációs környezetben viszont ez nem egy jó hír, hiszen ugye ez növeli az inflációs kilátásokat, általánosságban emeli a kamatvárakozásokat, úgyhogy azért nem lehet optimistán tekinteni a mai adatközlésre.
Érdekes azért, hogy a munkanélküliségi ráta viszont 3,6%-ra nőtt februárban, az előző havi a 3,4-ről. Ez tulajdonképpen kicsit ellentétes a most a foglalkoztatottsági adattal. Van erre valami észszerű magyarázat, vagy ez van ilyen?
Van erre magyarázat, az annyit jelent, hogy egyre többen keresnek munkát. Ugye a munkanélküliségre hát az mindig azt mutatják, hogy akik munkát keresnek, azok mennyien vannak ahhoz képest, ahányan dolgoznak, ugye nem veszik figyelembe az inaktívakat. Most az inaktívak többen lettek, tehát többen kerültek be a gyakorlatilag ebben a mérésbe, és így lehetséges az, hogy egyszerűen nőtt a foglalkoztatottság, és egyszerűen nőtt a munkanélküliség ráta is. Ugye az annyit jelent, hogy leginkább azt láthatjuk, hogy egyre többen keresnek munkát az Egyesült Államokban, és mert mindig nagyon magas a nyitott álláshelyek száma, ezért januárban, februárban sokan is találtak állást, tehát ennek köszönhetően nőtt a foglalkoztatottság, úgyhogy ez abszolút egy megszokott jelenség, hogy egyszerűen nő a munkanélküliség és a foglalkoztatottság. Bár azt hozzá kell tenni, hogy egyébként az elemzők nem számítottak arra, hogy a munkanélküliség iránt emelkedni fog, de a piaci szempontból igazából a foglalkoztatottság számszerű bővülése az, ami inkább meghatározó, tehát az, hogy mennyivel, hány emberrel nőtt a munkaerőpiac. Ez 311 ezer fő volt februárban.
Mielőtt ugye rátérnénk, hogy ennek milyen hatása lesz majd a Fed kamat döntésére, azért én megjegyezném, hogy van itt egy másik folyamat is, amiről persze a szaksajtó is ír, például az, hogy januárban és februárban 180 ezerre emelkedett a bejelentett létszám leépítésük száma az USA-ban, és az egyes elbocsátások több mint harmadát a technológiai szektorban tették meg. Tehát miközben ugye ez a szám, amiről most itt beszélünk, ez valóban azt jelzi, hogy egyre többen dolgoznak az Egyesült Államokban, pont a technológiai szektorban egy elég nagy létszám leépítés volt, és már korábban is elindult, azt hiszem talán a Teslánál volt az első, ha jól emlékszem.
Igen, volt a Tesla-nál is, illetve a több technológiai cégnél is volt, a Meta-nál is, hogy emlékszem. De nagyon érdekes kettőségeket látunk ezzel kapcsolatban, és nem csak ezzel kapcsolatban, hanem manapság nagyon sok furcsa dolgot látunk az amerikai gazdaságban, hogyha ezt mondhatom. Például pont itt van az, hogy a tech-szektorban komoly leépítések indultak már tavaly, mégis január óta, hogy a tech-szektor, a Nasdaq index az erősen felül teljesít a többi indexet képest, tehát ez is egyfajta ellentmondásként kezelhető, illetve az is látszik, hogy jönnek ezek az anekdotikus információk arról, hogy melyik vállalat hány embert küld, vagy 10-20 ezeres leépítésekről hallunk, de a makroadatok ezt nem támasztják alá. Tehát igen, nő az elbocsátások száma, nő egyébként a kilépések száma is a korábbi évekhez képest, a koronavírus válság óta nagyon sokan mondanak fel az Egyesült Államokban. Ezzel együtt viszont mégis a foglalkoztatottság az bővül, tehát ez a 311 ezeres szám az azt mutatja, hogy ennyivel dolgoznak többen, tehát ugye az egyenleg, a kilépők és az elbocsátottak, valamint az olyan a munkába állók egyenleg az még mindig bőven pozitív, tehát a makroadatok azok nem támasztják alá azt, amit az analitikus képekből láthatunk, hogy itt komoly leépítési hullám van az Egyesült Államokban, egyáltalán nem, itt még jelentősen nő a foglalkoztatottság, és ez egyre inkább zavarja az amerikai jegybankot is.
Igen, hát a jegybank ugye korábban arra tett utalást, hogy 25 bázisponttal fogja emelni márciusban a kamatokat, de ugye ez a legfrissebb hír, meg a mostanában megjelent elemzések is, mintha azt sugalnák, hogy lehet, hogy mégiscsak 50 bázispont lesz, vagy pedig meg kell várni ehhez a februári inflációs adatot.
Nagyon szeszélyesek a várakozások, amiből összetudjuk rakni azt, hogy most mekkora kamatemelés várható, az alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy mit áll az a piac, másik pedig az, hogy milyen jelzéseket küldenek a jegybankárok. Az utóbbi sem feltétlenül lehetséges, hiszen a nyílt piaci bizottságban, a Fed kamat testületében is többen vannak, és hát mindenkinek más a lelkület, hogy így fogalmazzak. Valaki már most 50 bázisponttal emelne, valaki már korábban sem szeretett volna. Tehát itt eltérő felfogások vitájából alakul ki egy döntés a kamat döntő üléseken, és hát nyilván attól függően, melyik jegybankán szólal meg, eltérő képeket láthatunk. És ugye a piacárazás is egy fontos szempont, hiszen ez gyakorlatilag ettől függ az, hogy az eszközök, a kötvényhozamok, a dollár, a részvénypiacok azok milyen árfolyamon állnak, milyen árfolyamon mozognak. Ez pedig egyrészt ugye visszaad magára a döntésre is, tehát ezt figyelembe kell venni a jegybankoknak is, bármennyire is azt kommunikálják, hogy nyilván nekik ezt nem lehet ezt figyelembe venni, azért valamennyire figyelembe kell ezt venni. Egyik jegybankár mondta egyébként erre azt, hogy ahogy a farok csóválja a kutyát, gyakorlatilag az a helyzet van. Ez egy európai jegybankáról, de ettől függetlenül még ez egy találó kép. Hát a piaci várakozások is nagyon szeszélyesek, úgyhogy ezek gyakran változnak, hogy most épp mekkora kamatemelést várnak. Ebben a percben most megint 25 bázispontos kamatemelést árad a piac egyébként. Fél órával ezelőtt még 50 bázispontos tárazott, tehát ezek nagyon gyorsan tudnak változni. Ugye eleve úgy nézett ki, hogy januárban már volt egy kisebb tempójú emelés, 25 bázisponttal emelt az amerikai jegybank, előtte 50 bázisponttal, azelőtt pedig 475 bázisponttal, tehát itt volt egy lassítás a kamatemelési tempón, és ő azt lehetett várni akkor még, hogy a Fed további egy-két alkalommal fog még 25 bázisponttal emelni, és akkor egy 5,25% környékén leáll, és megvizsgálja, hogy az eddigi emeléseknek milyen hatása volt az inflációra.
5,25-öt mondtál?
Akkor igen, 5,25%, ez volt január elején, most már 5,75%-ot árad a piac, és a Fed is úgy kommunikál, hogy ez a korábbi jelzés, ez már nem biztos, hogy megfelelő. Tehát mondom, ezek dinamikusan változnak, nem lehet most még megmondani pontosan azt, hogy hol lesz a Fednek a kamat csúcsa, úgymond csak azt lehet megmondani, hogy most mit vár a piac, illetve mit jel ez a Fed előre, de lehet, hogy amikor odaérünk, egészen másodban akkor majd a kép.
Igen, hát te néhány nappal ezelőtt írt cikkedben is utaltál arra, hogy a jó hír, ugye a jó hír az, hogy az amerikai gazdaság jó állapotban van, egyre több embert vesz föl, ugye az abból a szempontból rossz hír a részvénypiacoknak, hogy akkor a Fed szigorítani fog. Ez egy elég furcsa ellentmondás, de mégis így van, ahogy van.
Igen, nagyon furcsa ellentmondás, a piaci reakciók is furcsák egyébként. Csak egyet mondjak, ugye most 200.000 volt a konszenzus erre a foglalkoztatottsági adatra. És ugye jöttek különféle banki előrejelzések, hogyha 200.000 fölött lesz, és akkor közé tették el lépésközöket, hogyha 300.000 lesz, akkor ennyivel fognak esni a részvénypiacok, hogyha 400.000 lesz, akkor ennyivel fognak esni, és akkor nyilván nőtt. Ellentétes irányban pedig, hogyha ennyivel csökken a foglalkoztatottság, illetve a foglalkoztatottság növekedése, akkor meg ennyivel emelkedhetnek a részvénypiacok, tehát voltak ilyen előrejelzések, teljesen logikusak egyébként. Most ahhoz képest közzétették az adatot, nagyon rossz lett, és emelkedtek a részvénypiacok. A dollár gyengül. Tehát ez teljesen egy olyan reakció, amire senki nem számított, úgyhogy nagyon szeszélyesek most a részvénypiacok. Az azonnali reakciókból most azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet kiindulni. A kötvényhozamok is esnek egyébként az Egyesült Államokban a mai adat után, ez sem teljesen indokolt. Hogyha hosszabb távon fogjuk nézni, akkor hát nyilván a keddi adatközlés az meghatározó lesz, akkor fogják közé tenni a februári inflációt, illetve hát a mai adatból inkább arról lehet következtetni, hogy a Fed azért szigorúbb lesz annál, mint amit most várunk, hiszen ez a 300-es szám, ez nagyon magas, ez ugye arra utal, és azért zavarja egy bankot, és azért rossz hír, ami egyébként jó hír, mert azzal, hogy egyre többen dolgoznak, úgyhogy egyébként nőnek a bérek is, tehát egy szokatlan mértékű béremelkedési dinamika is van az Egyesült Államok gazdaságában. Azért, hogy nőni fog a kereslet, tehát nem fog mérséklődni az infláció, és a jegybank is meg szoktuk kapni azt a kritikát, hogy hát most ezekkel a kamatemelésekkel ők igazából munkanélküliséget akarnak gerjeszteni, és hogy ez hogy van, hiszen a jegybanknak a célja kell, hogy legyen a teljes foglalkoztatottság, és ilyenkor mindig úgy érve a jegybank, hogy igen, ez nekünk továbbra is célunk, közép és hosszú távon, de ahhoz, hogy helyreálljon az árstabilitás, ahhoz nekünk rövid távon munkanélküliséget kell gerjesztenünk, ha tetszik, hanem ez így működik, ezt csak ki tudjuk csinálni, más eszközünk erre nincsen. Úgyhogy azért mondjuk azt, hogy igen, a jó hír az most valójában rossz hír, de ezt nyilván csak rövid távon lehet így értelmezni. Hosszú távon egy banknak is az a célja, hogy teljes foglalkoztatottság legyen az Egyesült Államokban.
Hát igen, korábban is a szaksajtóban arról volt szó, hogy egy kicsit a Fed most valami olyasmit csinálhat, mint annak idején ugye a Volcker csinált, ugye aki egy híres jegybankelnök volt, hogy egy pici kis recessziót, és a pici kis recesszió ugye munkanélküliséget, növeli a munkanélküliséget, és akkor lehet a kamatokat adott esetben visszafogni, vagy nem kell emelni a kamatokat. De én azt hiszem, hogy azért a részvénypiacoknak is az lenne a jó, legalábbis elméletileg, hogy a gazdaság jól menjen, jól működjön, dinamikusan nőjön, mert ugye a dinamikusan nő a gazdaság, akkor nő a fogyasztás, elméletileg többet vásárolnak az emberek, tehát akkor a jövedelmezőség is javul. Vagy ez csak egy ilyen tankönyvi példa, vagy tankönyvi levezetés?
Nem, ez abszolút igaz. Viszont, ha már említetted Volkert, akkor csak nagyon gyorsan visszakanyarodom, ez is egy érdekesség. Ugye manapság mi nem vagyunk hozzászokva ezekhez a magas kamatokhoz, ilyen inflációhoz, ugye főleg Magyarországról olvasva, ahol itt 25% az infláció, hogy az Egyesült Államokban most 6% környékén van, ugye ott is ez már szokatlanul magas, és hát majdnem 10% környékén volt a tetőzéskor. De azért gondoljunk bele, hogy amikor a Paul Volcker és akire szoktunk hivatkozni, és akire azt tudjuk mondani, hogy egy nagyon hasonló helyzetben irányította a jegybankot, mint amiben most Jerome Powell, hát akkor 20%-ra kellett emelni a kamatot ahhoz, hogy letörje az inflációt.
Tehát ez egy egész más helyzet, függetlenül attól, hogy magasnak magas ez is, meg az is, de azért a 6%-os kamat azért hát messze van a 20%-tól.
Igen, most 4,75% a kamat, ez felmehet valahol 6% környékére, vagy ott, ez még mindig nem 20%. Tehát ez még azért bőven nem az a helyzet, azt azért el szeretném mondani. Persze minden más volt akkoriban nyilván, tehát az összehasonlítás sem teljesen pontos, de azért még nem annyira rossz a helyzet, csak számunkra az utóbbi 10-15 év alapján azért meglehetősen szokatlan. És akkor válaszoljak a kérdésedre, és mert egyébként nagyon fontos volt, amit felvetettél. Igen, ez rövid távon értem, de amit mondtam, hogy a jó hír az, az rossz hír, hiszen hogyha elkezd, hogy a recesszió már érződik, akkor már bizony itt egy részvénypiacok szempontjából már ez azt jelenti, hogy csökkenni fognak a profitok, elbocsátások lesznek, ugye, és ez nyilvánvalóan a részvénypiacra is egy nyomást helyezhet. Tehát igaz, hogyha rövid távon mondjuk arra jönnek jelek, hogy itt az amerikai közösség határozottan lassul, akár egy munkaerőpiaci adat fényében, akkor a rövid távon lehet, hogy emelkedéssel elállnak a részvénypiacok. De ez nem jelenti azt, hogy ez hosszú távon is számolható, hiszen amikor majd jönnek a gyors jelentések a harmadik, negyedik, negyedéből, és rossz számok lesznek benne, akkor az ismét megütheti a részvényeket. Úgyhogy ez sehogy sem egy jó helyzet, az az igazság, de a közgazdászok nem találták fel a receptjét annak, hogy úgy törje le a jegybank a szokatlanul magas inflációt, hogy az sehogy semmilyen módon ne fájjon. Ezt már ennek az árát már valamiképpen, valamiféleképpen mindenképp meg kell majd fizetni, ez már biztos. Az a kérdés, hogy mekkora lesz ennek az ára, hogyha egy kisebb visszaeséssel, vagy akár egy stagnálással megúszta az amerikai gazdaság, és ezután visszaáll egy fontos növekedési pályára, akkor az összességében egy ilyen kellemetlen helyzetnek nevezhető, de hogyha egy mélyebb recesszió árán sikerülne csak letörni az inflációt, amire egyébként most kisebb esély van, meg kell nyugtatni a hallgatókat, legalábbis a mostani várakozások szerint.
Na épp ezt akartam kérdezni, hogy azért az következő fél évet, vagy 2023-ban az amerikai gazdaság várhatóan mennyivel fog nőni? 2-3%-os növekedés benne van?
Nem nagyon. Ezt mostani elemző várakozások szerint inkább egy ilyen stagnálás környéki helyzet lehetséges, 1% környéki növekedéssel legfeljebb, de a legoptimistábbak is azt mondják. De az a helyzet a nagyon nagy a bizonytalanság. Tehát ugye mondtam, hogy nem nagy valószínűsége van annak, hogy itt mély recesszió lesz, de még az sem kizárható továbbra sem. Ugye kedden érkezik egy februári inflációs adat, hogyha azt fogjuk látni, hogy az infláció nem csökkent, akkor lehet, hogy már a mostani kamatvárakozások sem lesznek elegendőek, lehet, hogy akkor 6% felé kell majd emelni a kamatot, hogy ez megint nyomás helyez majd a részvénypiacokra, kötvényhozamokra, hogy ez drágítja az államadósság finanszírozást, a költségvetési mozgásterét is rontja majd. Tehát így szépen lassan eljuthatunk oda az év második felében, hogy még rosszabbá válnak ezek a kilátások, és akkor már egy mélyebb recesszióval kell számolni. Na most még nem az a helyzet, és egyébként nem is ez az alapforgatókönyv, mert több elemzőnek, de itt egy 2-3% környék növekedés az idei év átlagában az már nem tűnik valószínűnek, és lehet, hogy infláció szempontból nem is lenne jó, hiszen ugye ahhoz, hogy az infláció mérséklődjön, az átmenetileg a gazdaságnak is lassulnia kell.
Igen, hát ez a kamatemelési várakozás, ami ugyan bizonytalan, és mint mondtad, egyik percről a másikra változhat, ez a részvénypiacok szempontjából valószínűleg nem jó. Ugye tegnap viszont elég komoly esés volt a részvénypiacon, ennek viszont úgy láttam, hogy nem a kamatvárakozás volt a hátterében, hanem a néhány amerikai banknak a csőd közelsége, és a amerikai bankok közül a legnagyobbak is 4-5-6%-ot estek. Tehát lehet, hogy ez a két dolog összejön, vagy összekapcsolódik, akkor ez a részvénypiacok egészét egy kicsit beboríthatja. Nem érzed, hogy erről lehet szó, vagy ez a forgatókönyv elképzelhető?
Hát, hogy lesz ilyen forgatókönyv, azt én nem merném megmondani, nagyon remélem, hogy nem. De az látszott, hogy volt valóban egy kisebb pánik, alapvetően a részvénypiaci esést tegnap ez mozgatta, vagy ez váltotta ki, úgyhogy egyébként is csökkenő trendben voltak a részvények. Tehát ugye ez olyan január-februári átárazódás, amit korábban említettem, hogy rájöttek a befektetők az inflációt, még a Fed nem győzte le, magasabbra kell menni a kamatot. Ez eddig is január-februárig is egy csökkenő trendre állította a piacokat. Februárban főleg egyébként januárban még volt azért némi emelkedés. És erre most látott tegnapi napon, napon belül egy nagyon komoly mozgás volt annak hatására. Ugye itt a két banknak is finanszírozási nehézségei voltak. Ezek egyébként kereskedelmi bankok, tehát itt nem a nagy befektetési bankokról van szó, akik 2008-as válság után, ugye, vagy 2008-ban betöntötték a világgazdaságot, ez most egy más jellegű dolog. És itt ugye ugyan a kereskedelmi bankok közül nagyobb szereplőket érintett az egész, de a kereskedelmi bankrendszer az Egyesült Államokban azért fragmentáltabb. Tehát itt nem beszélhetünk még általános rendszer szintű problémákról. De az biztos, hogy ez egy jelzésértékű folyamat, és hát kiváltotta az befektetők aggodalmát, több százalék pontos esést láttunk a legtöbb bank részvényében, Európában is voltak ilyen esések. Ugye maga az, ami történik, a kamatemelés, az bizonyos szempontból nem érinti jól az egyes bankokat. De itt a két bank, amelyik ugye finanszírozási nehézségekkel szembesült, azért eléggé egyedi ügyfélprofillal rendelkezett, ugye az egyiküknek elsősorban a kriptopiaci kötődéseik voltak, hogy a kriptopiac pedig jelenleg nagyon ingoványos terület, tehát hogyha valaki a kriptopiac felé elmozdul, akkor annak számolnia kell a nagy volatilitásra, meg a bukásokra, meg esésekre. Úgyhogy ez is közre játszott, hogy még általános rendszer szintű kockázatokról azért nem kell beszélni, én azt gondolom. De nyilván egy ilyen esemény után a befektetők óvatossá válnak, és elkezdenek eladni. Ezt láttuk tegnap is.
Sőt, esetleg ezt ajánlják az ügyfeleiknek, ugye a brókerek is.
Igen, és ez pedig látott egy lapáttal, hogy voltak olyan befektetési elemzők, akik azt mondták, hogy hát azt javasolják, hogy vonják ki a betéteket a bankokból, ez nem segített. És egyébként a munkaerőpiaci adat előzetesen azért szerintem hozzájárulhatott ehhez az eséshez, hiszen ugye, amikor jön egy ilyen fontos adatközlés, amiben nagy a kockázat, akkor a befektetők általában hajlamosak arra, hogy kitározzanak a papírokból, hogy ezzel mérsékeljék a kockázatukat, de ezt képest meg az látszik, hogy emelkedés volt gyakorlatilag az a részvénypiacon azonnal. Most már egyébként esés van, tehát ez is látszik, hogy ebből is látszik, hogy milyen komoly volatilitás van, és milyen mennyire szeszélyesek a piacok. Ugye a piacnyitás az 15-30-kor, tehát 20 perccel ezelőtt, mikor beszélünk, következett be, azután elkezdtek esni az amerikai részvények. Ez nem tartott sokáig az emelkedés, de a dollár még mindig gyengül, pedig ugye ezután az adat után arra lehetett volna számítani, hogy erősödni fog.
Köszönöm a beszélgetést Zsoldos Ákosnak, a portfólió elemzőinek, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen, én is a megkívánt, szép napot kívánok.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, részletesebben tájékozódjon. Programunk elkészítésében ma Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánunk valamennyi hallgatónknak.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.